Csak az újító politika vezethet ki a válságból, ezt a miniszterelnök mondta a GE új szolgáltató központjának megnyitóján. A Fidesz-KDNP és a baloldali pártszövetség is mind a 106 körzetben megszerezte az induláshoz szükséges aláírásokat, a gyűjtés tovább folytatódik. Gyanúsítottként hallgatták ki Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettese ellen, adócsalás és okirathamisítás miatt nyomoznak, ő mindent tagad. Jó reggelt kívánok! Eredménytelen volt az ukrán államfővel folytatott ellenzéki tárgyalás, jelentette be Vitalij Klitschko, aki szerint az elnök kudarcot vallott abban, hogy megállítsa az erőszakot. Az ellenzéki vezető szerint Viktor Janukovics azt követelte, hogy a tüntetők feltétel nélkül hagyják el a függetlenség terét. Közben az államfő az ukrán nemzethez intézett felhívásában az ellenzéki vezetők elhatárolódását sürgette a radikális tüntetőktől. Leszögezte, hogy az ellenzék túllépte a határt, és a bűnösöket felelősségre fogják vonni. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a kedden kezdődött erőszak áldozatainak száma 21-re emelkedett, ebből 14-en tüntetők voltak. A sebesültek száma meghaladja az 1000-et. Ma hajnalban a rendőrök újabb rohamot indítottak az ellenzékiek állásai ellen. Az ukrán főváros központjában ma nem nyitnak ki az óvodák és iskolák, és nem indítják újra az este leállított metró közlekedést sem. Csak az innovatív politika vezethet ki a mai válságból, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a General Electric új budapesti globális üzleti szolgáltató központjának megnyitóján. A kormányfő fantasztikus sikertörténetnek nevezte az együttműködést az amerikai céggel, és hangsúlyozta, hogy ez egyben magyar sikertörténet is, mert a magyarok szorgalmán, munkabírásán alapul.
Az első dolgozók már munkába álltak az amerikai Mamut cég új budapesti üzleti szolgáltató központjában. A csúcs technológiával felszerelt centrum a GE 100 országban jelenlevő részlegeinek végez tanácsadást. A tervek szerint néhány éven belül 1300 szakember dolgozik majd itt.
Magyarország és a GE együttműködése egy fantasztikus sikertörténet.
A GE lány cégének sikere nagyrészt a vállalatnál dolgozó magyarok tehetségének, elkötelezettségének és munkabírásának köszönhető, jelentette ki Orbán Viktor a megnyitón. A miniszterelnök hozzátette, a GE 25 éves magyarországi története azt mutatja, ha vannak jó partnereink, a magyarok igenis lehetnek sikeresek.
Csak az innovatív politika vezethet egy ilyen helyzetben, mint ahol most Európa van, ki a válságból. És a magyar példák, a magyar számok, a magyar adatok erre biztatóak.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság stabil, pedig erre korábban kevesen számítottak.
A legutolsó negyedéves gazdasági növekedési adatok azt mutatják, hogy a közép-európai régióban a magyar gazdaság növekszik a legjobban. Ez egy olyan eredmény, azután, hogy az elmúlt 10 évben a többi közép-európai ország elment mellettünk, megelőzött bennünket, amire nagyon kevesen számítottunk.
A GE európai elnök vezérigazgatója emlékeztetett. A vállalatnak komoly múltja van Magyarországon. Jelenleg 12.500 munkavállalót foglalkoztatnak itt, és hosszú távra terveznek.
GE will continue.
A GE továbbra is beruházója marad ennek a régiónak. Ez nagyon fontos számunkra és a piac szempontjából is. Magyarország azért vonzó, mert nagyon sok jól képzett elme található itt, mondta Ferdinando Beccali Falco. A miniszterelnök arra kérte a GE-t, hogy a jövőben is bízzon Magyarországban, mert az országnak fontos, hogy ahogy fogalmazott, a régi barátságokat is megerősítse.
Nyilvántartásba vették az első jelölteket az áprilisi országgyűlési választásra. Kedd estig 4 jelöltet vettek nyilvántartásba a választási bizottságok. A Fidesz már hétfőn összegyűjtötte mind a 106 körzetben a jelölt állításhoz szükséges aláírások többszörösét. A baloldali pártszövetség is azt közölte, hogy az összes egyéni választókerületben sikerül jelöltet állítaniuk. Vona Gábor, a Jobbik elnöke is már az első napon összegyűjtötte a szükséges aláírásokat.
Alá tetszik nekünk írni?
Már hétfőn kora délután megkezdték az aláírások gyűjtését az országban a pártaktivisták. Az utcákon és a pártirodákban is alá lehet már írni az ajánlóíveket egészen március 3-áig. Még a feleségeink is ezen dolgoznak, mondta viccesen Orbán Viktor a General Electric üzleti szolgáltató központjának megnyitóján a cég vezetőinek. A miniszterelnök felesége ugyanis egészen késő estig gyűjtötte az aláírásokat a kerületi jelöltnek, Fónagy Jánosnak.
A Fidesz-KDNP mind a 106 választókerületben összegyűjtötte a szükséges számú ajánlásokat.
Volt olyan kerület, ahol a jelöléshez szükséges 500 aláírás 10-szerese is összegyűlt egy nap alatt, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté hozzátette, szerdán már az országos lista állításához szükséges iratokat is leadhatják.
Ezen számok ismeretében elmondhatjuk, hogy a Fidesz történetében az eddigi legsikeresebb és leggyorsabb ajánlásgyűjtés történt.
A baloldali pártszövetség délután közleményben jelentette be, a pártjaiknak az összes egyéni választókerületben sikerül jelöltet állítaniuk. Azt írják, a szükségesnél jóval több aláírás gyűlt össze, és szerintük az sem akadályozta meg a sikert, hogy több jelöltjük hibás ajánlóívet kapott a választási irodától. A közleményt Mesterházi Attila, mint az összefogás miniszterelnök jelöltje írta alá. Cáfoljuk, hogy a jelöltek rossz szíveket kaptak volna, ezt is az összefogás miniszterelnök jelöltje írja. Szepesi Zsolt ismét tiltakozott azért, mert szerinte az összefogás név használatával az újrahasznosított baloldali pártok folyamatosan megtévesztik a választókat. Hozzátette, megnehezíti munkájukat, hogy el kell magyarázniuk a választóknak, ők nem a Gyurcsány Ferenc féle összefogáshoz tartoznak. A Jobbik délelőtt azt közölte, hogy Vona Gábor már az első napon összegyűjtötte a szükséges aláírásokat. A Jobbik elnöke, aki a Heves megyei Gyöngyösön indul egyéni jelöltként, pártja szerint az egész országban az elsők között adta le ajánlásait a helyi választási irodában. A szociáldemokraták pedig azt közölték az MTI-vel, hogy az eddigi tapasztalatok szerint jó döntés volt az önálló indulás. Schmuck Andor pártelnök szerint jelöltjeiket a vártnál jóval nagyobb támogatás fogadta az ajánlások gyűjtésének indulásakor.
Továbbra sem került elő egyetlen olyan anyag sem, amit az 1997-es több 10 milliós szerződés keretében készíthetett a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó tanácsadó cég a Paksi erőműnek. Gyurcsány Ferenc szerint ez nem az ő problémája, hanem Paksi, ott kellene keresni a dokumentumokat.
Emlékszik? Homályosan.
Gyurcsány Ferenc hétfőn reggel az ATV-ben még azt mondta, csak homályosan emlékszik a több 10 millió forintos paksi megbízásra. Délután viszont egy keszthelyi rendezvényen már több részletet is elárult a 17 évvel ezelőtti szerződésről.
Szerintem tisztességes munkát jó áron, a megbízó által folyamatosan igazolt teljesítésre elvégeztünk.
Azt mondta, például tanulmányokat, közvéleménykutatásokat készítettek, és emlékezete szerint tájékoztató sajtókampányt is szerveztek. A Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég 1997-ben és 98-ban 10 hónapon át dolgozott az erőműnek. A munkáért akkor havi 8, mai áron számolva havi 18 millió forintot kaptak. A szerződést az erőmű részéről egy későbbi MSZP-s parlamenti képviselő írta alá. 1999-ben az erőmű felügyelőbizottsága több kifogást is megfogalmazott a szerződéssel kapcsolatban, erről szombaton egy dokumentumot is bemutatott a Magyar Nemzet. Ebben például a magas árat és a konkrét feladatok hiányát is kifogásolták. Az elmúlt két hétben többször kértük a Gyurcsány Ferenc féle céget, amelynek a vezérigazgatója volt miniszterelnök felesége, hogy mutassanak olyan anyagokat, amelyeket a több 10 milliós paksi szerződés keretében készíthettek, de ilyeneket egyelőre nem küldött.
Én rajtam ugrálhatnak ám, minden nap háromszor.
Hétfőn Gyurcsány Ferenc kijelentette, soha nem jutna eszébe, hogy bármilyen tanácsadói anyagot kiadjon. Szerinte ez szembe menne a szakma szabályaival. Azt is mondta, nem a marketing cégnél, hanem inkább Pakson kellene keresni az anyagokat. Úgy fogalmazott, ez Paks problémája.
De ez valami problémánk. Ez Paks problémája.
Nekem ezzel igazán feladatom nincsen.
Ezt 2012. áprilisában mondta Gyurcsány Ferenc az Origó riporterének. Akkor a szakdolgozata tűnt el, és nem csak a saját példánya, hanem az egyetemé is. Gyurcsány Ferenc az interjúban arra utalt, hogy ott kellett volna jobban őrizni. Vagyis ez az egyetem problémája.
Ugye világos, hogy a felelős őrzés az nem az én dolgom.
Gyurcsány Ferenc hétfőn arról is beszélt, rengeteg anyaga gyűlt össze a tanácsadó cégnek az elmúlt években, ezért is nehéz lenne megtalálni a Paksi erőműnek készített dokumentumokat.
Egyébként, ami anyag az Altusznál éppen a tanácsadó munka miatt földgyűlám lett, az olyan tömegű, hogy ma is külső irattározó cégnél tároljuk a gondolom sok száz folyóméter hosszú anyagot.
Két éve az eltűnt diplomájával kapcsolatban a sok költözést és a dobozokat említette.
Ami a könyvtárszobában van, meg még egy pár dobozban, azért azt megnézem. Hát azt remélem, hogy Ez a két nap, kétszer pár óra elegendő lesz ahhoz, hogy a nyomára bukkanjunk. Dacára annak, hogy tényleg mozgalmas volt az elmúlt jó néhány éve.
Gyurcsány Ferenc végül nem találta meg a szakdolgozatát, és az egyetemi példán sem került elő. Pakson is keresik a több 10 milliós szerződés keretében készült anyagokat, de egyelőre semmit nem találtak az erőműben. A demokratikus koalíció közleménye szerint sem törvénytelen, sem erkölcstelen dolog nem történt Gyurcsány Ferenc cége és a paksi atomerőmű együttműködése során. A párt szerint a valódi kérdés az, miért tűntek el a szerződéssel kapcsolatos fontos dokumentumok az atomerőműből. Szerintük ez nem a véletlen műve. A híradó is azt kérdezte volna Gyurcsány Ferenctől kiskörösi látogatásakor, hogy nem tartja-e különösnek, hogy két éven belül két ilyen jelentős ügyben hiányoznak az általa vagy a hozzá köthető cég által készített dokumentumok. Gyurcsány Ferenc azonban nem nyilatkozik a híradónak.
Gyanúsítottként hallgatta ki Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettesét, a központi nyomozó főügyészség adócsalással és magánokirathamisítással gyanúsítják. Február elején derült ki, hogy Simon Gábor több mint 200 millió forint értékben dollárt és eurót őrzött titkos ausztriai számláján, de azt még mindig nem tudni, hogy a pénz honnan van. A volt szocialista politikus tagadta a bűncselekmények elkövetését.
Napot idézést, Simon úr!
A volt szocialista politikusnál múlt csütörtökön tartottak házkutatást, néhány órával azután, hogy lemondott képviselői mandátumáról, és így megszűnt a mentelmi joga. Aznap az MSZP székházában is nyomozók jártak, onnan Simon Gábor egyik korábbi vagyonnyilatkozatát vitték el. Akkor még hivatalosan nem volt gyanúsított. Kedden délelőtt azonban már gyanúsítottként hallgatták ki az MSZP korábbi második emberét, Mesterházy Attila volt helyettesét, adócsalás és magánokirat hamisítás miatt.
A központi nyomozó főügyészség a mai napon gyanúsítottként hallgatta ki Simon Gábor volt országgyűlési képviselőt. A volt képviselőt az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás büntettének, az adóbevételt jelentős mértékben csökkentő adócsalás büntettének, valamint két rendbeli magánokirat hamisítás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgattuk ki.
A gyanú szerint Simon Gábor 2008-ban értékpapírszámlát nyitott Ausztriában, ahová később 575 ezer eurót, illetve csaknem 160 ezer amerikai dollárt fizetett be. Ezt a mai árfolyamon körülbelül 240 millió forintnak megfelelő összeget azonban a 2009-es és a 2010-es adóbevallásában sem tüntette fel, és az ügyészség szerint nem fizetett utána adót sem. A szóvivő szerint Simon Gábor tagadta a bűncselekményt, és panaszt tett a gyanúsítás miatt. Az eltitkolt bankszámláról február elején a Magyar Nemzet írt először.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem, ezt fogadják el.
Simon Gábor korábban azt közölte, hogy a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, ez azonban a nyilvánosság előtt azóta sem történt meg.
Nem pártpénzekről van szó.
Mesterházy Attila az ügy kirobbanásakor azt mondta, nem pártpénzek voltak a titkos számlán. Az MSZP elnöke szerint Simon Gábor előző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó.
Az ügyészség mellett az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága is vizsgálódik. Többek között arra keresik a választ, hogy Mesterházy Attila korábbi helyettesének titkos számláján őrzött vagyonnak köze lehet-e a pártjához és korábbi politikai tevékenységéhez.
A bizottságnak kötelessége, feladatul kapta azt, hogy a politikai felelősség kérdését tisztázza. Ezt helyettük senki nem fogja megtenni, sem az ügyészség, sem a bíróság.
A mentelmi bizottság várhatóan jövő héten újra összeül. Az elnök azt ígérte, ismét meghívják Simon Gábort, hogy a több mint 200 milliós összeg eredetéről kérdezzék.
És a sporthírek után folytatódik a ma reggel. Szervusz Bea, jó reggelt kívánok! Ma milyen témákkal várjátok a nézőket?
Szervusz Bence, jó reggelt kívánok! A pénzügyi rezsicsökkentés tapasztalatairól is beszélgetünk, hogy megpróbálják-e az ingyenes készpénzfelvétel költségeit áthárítani a bankok. Ugye ez lesz az egyik témája a Rekontrának, amikor Németh Szilárdot, a rezsicsökkentésért felelős fideszes munkacsoport vezetőjét kérdezzük. És nem lassít a jegybank, 19 lépésben csökkentette az alapkamatot a monetáris tanács. Boros Imre közgazdásszal a lehetséges következményeket vitatjuk meg. És Lubovszky György, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke is itt lesz, aki most az ügyészségtől kéri Simon Gábor volt MSZP-s elnökhelyettes úgynevezett alternatív vagyonnyilatkozatát. És újabb adattolvajok buktak le Újpesten, több bankautomatára is kártyamásoló berendezést tettek a tolvajok. Hogy mire érdemes odafigyelni, ezt is megkérdezzük Jakab Pétertől, a Bankszövetség biztonsági szakemberétől.
Köszönjük szépen. Most jönnek a sporthírek Mayer Otiliától, még hírekkel legközelebb 7 órakor várjuk önöket. Derűs jó reggelt kívánok!